Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetet ezen a szép mai vasárnapi reggelen. Dicsérjük Istent, és fejezzük ki az iránta való vágyakozásunkat. Most a 42. Zsoltár első versét énekelve. Ez így kezdődik, mint a szép híves patakra. Hozott mindannyiunkat, akkor is, hogyha szoktunk jönni, és hazajövünk, és akkor is, hogyha vendégként, új emberként érkeztünk, kívánjuk mindenkinek, hogy érezze otthon magát itt közöttünk, és hogyha vannak közöttünk új arcok, akkor bátorodjunk föl, szólítsuk meg őket, kérdezzük meg, honnan jöttek, és tegyünk róla, hogy érezzék otthon magukat közöttünk. És akkor most folytassuk Isten tiszteletünket az új énekes könyvünk 77-es számú énekét énekelve, amely így kezdődik, így szól az Úr.
Így szól az Úr hozzád, Jákob, figyel. Megváltottalak, neveden hívtalak, mert az enyém volt. Mikor vízen mégy át, tudd meg, veled vagyok, és el nem borítanak a nagy folyam. Ne félj, ha tűzben jársz, én majd vigyázok rád, meg nem égsz, nem pezsed, el nem ér alád. Rád többé nem haragszom, és nem fertelek. Eltörlöm álnokságod, mint a és én az utolsó, kívülem nincs Isten, nincs szabadító. Mikor vízen mégy át, tudd meg, veled vagyok, én tanul. Tudja meg minden nép, hogy én vagyok az Úr. Mikor nézem négy át, tudd meg veled vagyok, és el nem borítanak a nagy folyamon. Ne félj, ha tűzben jársz, én majd vigyázok. Vízen mégy át, tudd meg, veled vagyok, és el nem borítanak a nagy folyamok. Ne félj, ha tűzben jársz, én majd vigyázok rád, meg nem égsz, nem pezsed, el nem ér alánk.
A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten, teremtő, fenntartó, megváltó. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, ahogyan most szól hozzánk az Ószövetségből, a Királyok második könyvének 6. fejezetéből, a 8-tól a 23-ig terjedő versekből. Arám királya háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyszín legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya. Összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a miéink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, uram király, de az Izraelben levő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta. Menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az Úrhoz, verd meg ezt a népet vaksággal. Meg is verte őket vaksággal Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik, nem ez az az út, és nem ez az a város. Jöjjetek utánam, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Samáriába érkezve így szólt Elizeus. Uram, nyisd ki a szemüket, hadd lássanak. Az Úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól. Megölessem-e őket, atyám? Ő így felelt, ne ölesd meg. Megszoktad-e öletni azokat, akiket foglyul ejtesz karddal vagy íjjal? Adj nekik kenyeret és vizet, hadd egyenek és igyanak. Azután menjenek el urukhoz. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz. Nem is jöttek többé Arám rablócsapatok Izrael országába. Áldja meg Isten az ő igét, annak hallgatását, befogadását. Imádságban most válaszoljunk az ő szavára. Dicsérünk és magasztalunk téged, Istenünk, édesatyán, köszönjük neked mindazt a sok ajándékot, amivel körbevettél bennünket, köszönjük az életet, és dicsérünk téged, mint aki az életnek a fejedelme vagy, mint aki szerzője és irányítója vagy az életnek, a megtartója, hordozója. És Urunk, valóban látjuk és érezzük most a híreket figyelve, az eseményekről hallva, hogy nagyon sok életellenes dolog történik a világban. És nagyon sokan vannak, akik közvetlenül hordják ennek a terhét, és szenvednek ennek a fájdalmától. És innen távolról nézve is összeszorul a szívünk, és aggódunk értük is. Aggódunk azokért, akik segítenének, de nagyobb a feladat, mint amit elbírnak hordozni. És egy kicsit aggódunk magunk miatt is, az ide érkező hatások miatt, a gazdasági nehézségek miatt, hogy amikor bajba jutottakkal találkozunk, hogyan tudunk segíteni, mit lehet ilyenkor mondani. Bevalljuk neked, hogy azt érezzük, hogy nagy az ellenségnek az ereje, hogy túlerővel találkozunk. Urunk, most mégis összegyűjtesz bennünket, köszönjük neked az életet, hogyha itt vagyunk, akkor te megtartottál, relatív egészséggel megajándékoztál, adtál közösséget, adtál találkozást, és Urunk, most várjuk mindehez a te szent lelkednek a jelenlétét, és ezért imádkozunk, hogy nyisd meg a szemünket, mi is hadd lássunk túl az ellenségen, hadd lássunk túl a bennünket ért nehézségeken, hadd lássunk túl a félelmen, és hadd lássunk téged. Kérünk, hogy a te szent lelkeddel legyél itt így közöttünk, és szentelj meg bennünket, a szívünket, áld meg a mai Isten tiszteletünket és a veled való találkozást. Amen. Készüljünk most az ige hirdetéssel, a 151. énekünket énekelve, amely így kezdődik: Uram Isten, siess! Olvasom most, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni itt közöttetek, az ő szent lelkét segítségű hívva, az előbb felolvasott ige szakaszból, csak kiemelve két fél verset. A szolgája így szólt hozzá: jaj, Uram, mit tegyünk? De ő így felelt: ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lássam. Nehéz függetleníteni magunkat mindattól, ami a világban történik, és ami körülvesz bennünket. Még akkor is, hogyha esetleg erre már törekednénk. Tudom azt, hogy többféle vérmérséklettel vagyunk megáldva. Valaki jobban tűri a stresszt, a rossz híreket, valaki görcsösebben tekint ezekre az eseményekre, és a kapott hírek azok befolyásolnak bennünket. Még hogyha jól álljuk a sarat, akkor is mindez hatással van a gondolatainkra, az érzéseinkre, és hát érezzük a feszültséget minden oldalról. Még így is, hogy hála Istennek itt még nem lőnek, de ennek a híre mégiscsak képes a békességünket elvenni. És aztán megérkezünk az Isten házába, és nagyon szeretnénk hallani valami megnyugtatót. Egy picit kilépni, kikapcsolni a híradót, nem böngészni a háború eseményeit, talán jó lenne egy kicsit függetleníteni magunkat, és megnyugodni az Istennél. Beszélni a békességről, beszélni a szeretetről, valami másról. És akkor jön a lelkész, és olvas egy háborús történetet. Hát, na, elnézést érte, de előre bocsátom, hogy nem a háborúról szeretnék beszélni, hanem éppen, hogy a békéről. Az igazi békesség viszont nem azt jelenti, hogy most éppen nem lőnek, hanem az igazi békességnek az a kulcsa, hogy ha van is esetleg ellenség, az nincsen olyan helyzetbe, hogy bármilyen módon is ártani tudjon nekünk. Ez az igazi békesség. Nézzük meg, hogy mit tudunk meg erről a békességről a mostani ige kapcsán. Legelőször is, amivel szembesülünk, az ez, hogy ahol az Isten szent lelke ott van, ahol az Isten jelen van, ott az ő erői azok megnyilvánulnak, és ezek nagyon sokszor ellenállást váltanak ki. Isten megnyilvánuló ereje ellenállást vált ki. És hát ennek mind a két fele fontos a számunkra, és mind a kettőnél egy picit érdemes időznünk, hogy ahol ott van az Isten szent lelke, ott az ő erői megnyilvánulnak. Azt hiszem, hogy erről sok mindent tudunk mondani. Készülünk most már itt a pünkösdi konfirmációra, készülünk a felnőttekkel is, van egy konfirmációra készülő ifis csapatunk is, akik hát nem most pünköstkor, hanem később fognak még konfirmálni, de benne vagyunk ebben a folyamatban. És lassan születnek a bizonyságtételek is, és hát igazából a konfirmációra készülők a mentoraikkal ezen dolgoznak, hogy föltérképezzük azt, hogy Isten hogyan van jelen az életemben, hogyan hívott el magának, hogyan múlt el az életemnek az az időszak, amikor nem ismertem, őt nem hallottam róla, mentem a magam feje után, és aztán Isten hogy hozott ebből fordulatot? Hogyan keltette föl a szívemben a vágyat, hogy iránta érdeklődjek? És hogy most hol tartok ebben a folyamatban? Kicsoda nekem Jézus? Hát ezekre a kérdésekre keresik a választ, akik most nagyon dolgoznak ezen, és hát ez a reménységünk, és igazából biztosak is vagyunk benne, hogy mire eljön az idő, meg is születik mindez. Miért érdekes? Szerintem a legszebb ünnep. Én mindig így gondolok a pünkösdre és a konfirmációra, hogy a legszebb ünnepünk. Mert ezt látjuk, hogy az Isten itt van közöttünk. Hogy amiről beszélünk, az nem hobbi, nem valami szép, kedves időtöltés, nem valami olyan dolog, amit éppen megtehetünk, mert ebben a luxusban van részünk, hogy mindenkinek lehet valami hóbortja, hanem valóság. Nem melegedni járunk az Isten tiszteletre, hanem az Isten szent lelkével találkozni, betöltekezni. És az Isten itt van közöttünk, és csodákat tesz. És látunk sorsokat megfordulni, látunk tönkrement életeket megújulni. Látunk széthullott családokat egyesülni. Mert az Isten szent lelke működik. Ő az élet fejedelme. Az Isten erői megnyilvánulnak. És hát persze sokféleképpen történhet ez. Történhet úgy, hogy egészen szokványos dolgok történnek. Eddig körülbelül ilyenekről beszéltem. Szokványosnak tekintjük ezeket, mert semmi rendkívüli nincs benne. Már emberi szemmel nézve. Szerintem a világ legnagyobb csodája, de ha valaki kívülről nézi az életünket, akkor lehet, hogy ez mondjuk nem tűnik olyan nagy szenzációnak, hogy bekerüljön a híradóba. Itt nincs tűzijáték, amikor valaki hitre jut, sok minden nem történik, ami nagyon látványos lenne, hanem csöndesen történik minden. De azt is szögezzük le, hogy amikor az Isten szent lelke munkálkodik, akkor nincsen megkötve a keze. És nem csak szolíd csodák történhetnek, nem csak rejtett csodák történhetnek, amit csak kevesen látnak, hanem hát az Isten szent lelke bármire képes, bármilyen csodát megtehet. Erre azt gondolom, hogy késznek kell lennünk, és imádkozhatunk is ezekért a dolgokért. Imádkozhatunk most is a csodáért. Lehet, hogy amikor éppen a háborúság van körülöttünk, akkor is azt érezzük, hogy hát magától ez nem fog megszűnni. Az ember ilyen, magától mi változna? Imádkozhatunk a csodáért. És ahol ott van az Istennek a szent lelke, ott az ő erői munkálkodnak. Ne kössük meg az Isten kezét. Sokszor nagyon óvatosan imádkozunk. És azt mondjuk, hogy Uram, ha lehet, tudom, hogy ez nagyon nagy kérés, de esetleg, hogyha te úgy gondolod, bízzuk az Istenre, hogy mit gondol ő, és mi mondjuk el bátran a csodára való éhségünket, és mondjuk el, hogy várjuk az ő közbelépését. Legyen ez az életünknek a megújulása, legyen ez egy konfliktus, egy probléma, ami bennünket nyomaszt, vagy akár egészen globális események is, amelyek aggasztanak, és félünk tőlük, tárhatjuk az Isten elé, és ahol ott van az Isten szent lelke, ott az ő erői működnek, és csodák történhetnek. Itt ugye mondhatjuk, hogy hát csak a csoda segített. Szegény szolga, amikor kinéz és látja a reménytelen helyzetet, akkor azt látja, hogy hát el vagyunk veszve, itt csak a csoda segítene. Miért is? Azért, mert az Isten szent lelke munkálkodik, Elizeus személyében ott van jelen az Isten embere, az ő népe között, és hát sok csodáról olvasunk, ami tényleg Isten erejével történik általa, és természetes dolog, hogy ezek valahogy sokakban nem tetszést váltanak ki, mert hogy vannak ellenérdekelt erők. Itt most ebben a történetben, amelyet felolvastam, a szomszédos országnak az uralkodója, ez az ellenérdekelt erő, ugye egy háborús konfliktusba csöppenünk, amikor éppen arám csapatok újra és újra próbálnak betörni Izraelben, és valahogy ezzel szembesülnek, hogy minden igyekezetük, minden tervezésük valamiért kudarcot vall. És bár övék az előny, ők vannak talán számbeli fölényben, övék a rajtaütésnek, a váratlanságnak a kezdeményező ereje, győzni kéne, és mégis valahogy a győzelem elmarad. És mindig valami kudarc lesz belőle. Hát ez meg hogy lehet? Ugye az emberi észjárás azt mondja, hogy tégla van közöttünk. Ki az ide vele? Isten országában meg máshogy működnek a dolgok. Történnek csodák. Ott van az Isten embere, akivel ezt olvassuk, hogy hát valahogy mindig leleplezi az ellenségnek a szándékát. A király tudtára adja, akárhol jön a betörő ellenség, mindig útját tudják állni. És aztán utána a veszély elhárul. Na hát hogyan lehet, mi a reakciója erre az ellenségnek? Hát akkor azt a prófétát kell kézre keríteni. Nagyon érdekes különben ez a gondolat már önmagában is, hogy ugye a betörő ellenség terve valahogy mindig lelepleződik, hát akkor most a prófétát kell kézre keríteni. Hát ha az nem lepleződik le, hát ha az Isten akkor majd pislog, vagy nem figyel, és a saját prófétáján nem tudja megmenteni. Érdekes a gondolat, de teljesen emberi a reakció. Hogy itt valami ismeretlen erő munkálkodik, és ez nem jó. Én a másik oldalon vagyok. És mindig vannak a másik oldalon. Amikor az Isten ereje munkálkodik, az Isten szent lelke kiárad, és csodák történnek, ott mindig lesznek valakik a másik oldalon. Mindig lesznek olyanok, akiknek ez nem tetszik. És hát mondhatjuk, hogy ez az apróbetűs rész, és amikor hívővé lettem, akkor erről nem volt szó, de igazából tele van a Szentírás erre való utalásokkal. Jézus figyelmeztet erre bennünket. Azt mondja, nem különb a tanítvány a mesterénél, engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Magyarul, hát nem kell meglepődni ettől. Ez nem valami hiba a rendszerben, nem valami tévedés Isten részéről, hanem hát ez benne van a történetben. A világ legtermészetesebb dolga, hogy ahol az Isten munkálkodik, ott van ellenség. És az ellenség is munkálkodni akar. És nyilván amire neki lehetősége van, azt igyekszik megtenni. Itt éppen ugye Arám király áll a másik oldalon, egy politikai vezető a szomszédos országban, de valamikor más emberek, most is, amikor háború van, itt is politikai vezetők döntenek, parancsnokok adják ki az utasításokat, katonák húzzák meg a ravaszt, emberek küzdenek, de lássuk meg, hogy az emberek mögött mindig más hatalmak állnak. Emberek által történik maga az erő megnyilvánulás, de nem tőlük származik mindez. Nagyon leleplező, ahogyan a Szentírás Júdásról beszél, arról az apostolról, aki elárulta Jézust. Tudjuk róla, hogy tolvaj volt. Tudjuk azt, hogy pénzéhes ember volt. Tudjuk azt is, hogy amíg együtt volt a tanítványi csapat Jézussal, addig is ő szépen elszedegetett az erszényből, amelyet egyébként ő őrzött. Nem tudjuk, mit csinálta lopott pénzzel, de biztos, hogy valahogy saját malmára hajtotta a vizet. Tudjuk róla azt is, hogy valószínűleg csalódhatott Jézusban. Ő nem pont ilyen messiásra gondolt. Minden emberi tényező adott ahhoz, hogy Júdás árulóvá legyen. De mégis, amikor, ahogy megfogalmazza az evangélium, az így hangzik, a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogy hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriátosnak neveztek, és egyike volt a 12-nek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükre. Mondhatná azt is, hogy Júdás gondolt egyet, és elárulta. Na de honnan jött a gondolat? Honnan jött ez a vágy? Nem csak emberi erőfeszítésről, emberi haszonlesésről van szó. Mindig más erők vannak a háttérben. Fontos tehát tudni, hogy ahol ott van az Istennek a szent lelke, hogy csodák történnek. ott az ő ereje megnyilvánul, és ahol mindez történik, ott mindig lesz ellenérdekelt fél. Meddig mehet az ellenérdekelt fél vajon? És ez a következő kérdés. Meddig mehet az ellenség? És ezt látjuk a történet folytatásában, hogy bizony van olyan, amikor az Isten embere kutyaszorítóba kerül. És hát micsoda felvonulás volt itt, micsoda erődemonstráció. Egy elitkommandós egység, egy egész hadsereg támadt tulajdonképpen ő rájuk. Ugye ott van Elizeus, meg a prófétája, esetleg néhány próféta tanítvány. Micsoda túlerő. És hát az Isten népe ezt gyakran megtapasztalta, hogy az ellenérdekelt fél az erődemonstrációt mutat. Amire módja van, megteszi. És nagyon sokféle eszközzel operált mindig a másik fél. Ugye egyébként arab országokban most is természetes dolog, meg hát mi is láttunk ilyet a kommunista időszak alatt, hogy hát a politikai elnyomás hogyan tud megnyilvánulni, amikor egy egész államgépezet, egy államapparátus dolgozik azon, hogy keresztül vigye az istentelen tervet, hogy elfelejtetni az Isten nevét az emberrel. És hát volt itt bebörtönzés, voltak itt koncepciós perek, voltak hamis tanúk, voltak megvett, megfélemlített ítélethozók, csupa ember, de az emberek mögött mindig más hatalmak álltak. Tehát történhet ez a kutyaszorító, szoríthat ez a kutyaszorító a politikai elnyomás által, de előfordulhat ideológiai elnyomás formájában, amikor a csapból is más kultúra folyik, és gender ideológiától kezdve bármilyen módon ez az üzenet árad a hívő ember felé, aki az Istenben bízik, és szeretné az életét valahogy ennek az összefüggésébe helyezni. Árad az Isten embere felé az üzenet, hogy húzd össze magad, szégyenkezz, a középkor már elmúlt, semmi helyed itt, a te időd lejárt. Aztán vannak még fájdalmas igazságok, valamikor az ördög úgy tűnik, mintha belülről támadna, ugye a lejáratás mennyire régóta bevált eszköze, és bizony a saját struktúráink valamennyire kedveznek is, a népegyházi keretek, amikor bárki mondhatja magát hívő embernek, és akármilyen hátsó szándékú gondolatot elrejthet a vallásosság mögé, és ezáltal ugye az ember pedig közben marad a régi, földhöz ragadt szándékokkal és célokkal, önzéssel, és a természetes dolog, hogy ebből jön az, hogy magukat hívőnek mondó emberek hiteltelenné válnak, és lejáratják nem csak magukat, hanem az Isten népét is. De van egy még közelebb és még fájdalmasabb dolog, ami által az ember kutyaszorítóba kerülhet, ne tagadjuk le ezt se, hogy a hívő embereknek is megvannak a maguk bűnei. És lehet, hogy én az Isten megváltott gyermeke vagyok, de mégis tudok úgy elbukni, hogy ez nagyon látványos. És nem csak én belül szégyenkezem, vagy tartok bűnbánatot az Isten előtt, hanem ennek olyan következménye is van, hogy mások végignézik az én bukásomat, tudják, hogy az Istenhez tartozónak vallom magam, és rögtön kifogást teremtek ezzel, hogy na, ezért nem kell keresni az Istent. Hát ő hívőnek mondja magát, én mégis külön vagyok nála. Na, ezért nem kell a templomba menni. Nem véletlen óv Jézus a botránkoztatástól. Úgy tűnik tehát, hogy az Isten gyermeke valóban kerülhet kutyaszorítóba. Amikor úgy tűnik, hogy erős az ellenség, szorongatnak minden oldalról, és olyan bizonytalan, hogy hogy lehet ebből kikeveredni. És az ember sokszor nagyon pessimista, mindig a legrosszabb forgatókönyv szerint hajlamos gondolkodni, és megfordulhatnak ilyenek a fejünkben, hogy ugye voltak idők, amikor keresztényeket oroszlánok elé vetettek, börtönbe zártak, vagyonuktól megfosztottak, hogy visszajöhetnek ezek az idők. Ki csúszhat ilyen mondat a szánkon, hogy hát lehet, hogy még én is ezt komolyan veszem, majd valamikor egy börtönbe fogom végezni. Vagy esetleg ilyen gondolat, hogy hát mi lesz, hogyha terjed a háború, hogyha a legrosszabb forgatókönyv történik. Előfordulhat, hogy én ugyan az Isten népéhez tartozom, de én is át fogom élni ezeket a borzalmakat? Tudjuk azt, hogy ugye a szomszédos háború sütött a területen is, nagyon sokan hívják segítségül az Istennek a nevét. És mégis potyognak a bombák. És mégis jön a pusztulás. Hogy működik ez? És természetes a kérdés, hogy ugye olyan vékony az a határ, hogy lehet ebből nagyobb baj is, akár felénk is, akár nemzetközi szinten is? Következhet a legrosszabb forgatókönyv? Az az igazság, hogy Jézus nem tesz arra ígéretet nekünk, hogy rossz dolgok nem fognak történni, akár egészen súlyos dolgok nem fognak történni. Nem beszél arról, hogy soha többet nem fognak senkit bebörtönözni az ő nevéért. Nem beszél arról, hogy a háború nem fog bennünket soha elérni, a szeretteinket, a tulajdonunkat. Szívesen hallanánk ezeket a szavakat, ezt Jézus nem állítja. Egy más dolgot állít, azt mondja, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Minden napon? Hú, milyen napok várnak még ránk? Nem tudjuk. Mostanában sokszor idézik Einsteinnek ezt a mondását, amikor ugye a háborúskodásról beszélt, és így fogalmazta meg a gondolatát. Azt nem tudom, a harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztos, hogy botokkal és kövekkel. Hát milyen kilátásaink vannak? Fölvetődik a kérdés, hogy mi a reménységed? Hívő emberként, mi a reménységünk? Mi az, amit remélünk az Istentől? Ugye, amikor az Istennel kapcsolatban vagyunk, van egy elképzelésünk, hogy na, mit fog az Isten adni, vagy mi az én várakozásom az Istentől. És akkor bízom az Istenben, hogy hát miben is, hogy csak nem lesz baj, csak nem szaladnak el úgy a benzinárak. Azért nyaralni még csak el tudunk menni majd valahogy. Nem esik baja annak, akit szeretek. És hát nagyon sokáig sorolhatnánk, hogy mi mindent várunk az Isten kapcsolattól, miben reménykedünk. Hadd mondjam, hogy ezek elég gyenge reménységek, és nincs is rá garancia. Helyette az Isten valami egész mást szeretne mondani. A lényeg igazából nem ez, nem a hiú ábránd. A lényeg ez, megnyílt szemmel nézni az életet és az élet eseményeit. Az ellenség stratégiája tényleg ez, a megfélemlítés. És tudjuk azt, most látjuk itt egyébként a háború kapcsán is, hogy mennyire sok energiát tesznek akár a hírek meghamisításába, abba, hogy ugye mindkét hadakozó fél szeretné a saját sikereit mutatni, az ellenfélnek a pusztulását kiélezni, és minél több szemszögből, kameraállásból rögzíteni, megmutatni. És ugye, aki hadakozik, annak ez a célja, hogy minél erősebbnek mutatkozzam, minél sikeresebbnek a hadszintéren. Hát na, az ellenségnek ez a stratégiája. Látjuk itt is, fölvonul az egész elit hadsereg, bekerítve a város, ott van ez a szegény proféta, mindjárt vége a történetnek. Ami igazán szükséges, hogy megnyílt szemmel nézzük az életet. Ne a saját testi szemeinkkel lássuk mindazt, ami körbevesz bennünket. És hogyha tudunk ezzel a megnyílt szemmel nézni, akkor valahogy a győzelem és a vereség újraértelmezése történhet. Erre szükség van. A testi gondolkodásunk szerint, ugye így gondolkodunk, ha az Isten segítségével elkerülöm a bajokat, a tragédiát, akkor győztem. Ugye veszélybe voltam, imádkoztam, megmenekültem, tehát győztem. Beteg vagyok, és meggyógyultam, akkor győztem. Szoktuk ezt így is mondani, hogy legyőztem a rákot. Hogyha esetleg angolul fogalmazza meg ezen meg, akkor szinte azt mondja, hogy szétvertem a rákot. Ugye? Győztem. Beteg voltam, imádkoztam, hittem, kapaszkodtam, lehet, hogy mások is imádkoztak, értem, meggyógyultam, tehát győztem. Vagy a munkahelyem veszélybe került, fúrtak, összezördültem a főnökkel, és méltatlanul bánt velem, rossz volt az egész légkör, de imádkoztam, megoldódott a konfliktus, jaj, de jó, az Úrral győztem. Diákként az ember mondhatja, hogy készültem az érettségire, mindenki riogatott, már évek óta tanultam, mint az őrült, imádkoztam, és jól sikerült az érettségi, tehát győztem. Fölvettek az egyetemre, győztem. Ugye így értelmezzük a győzelmet általában. Beszél is erről egyébként a Szentírás is. A zsidókhoz írt levélben olvasunk a hit hőseiről, akik győztek. Sok veszélyben forgolódtak, sok baj történt körülöttük, de az Isten erejével győztek. Megmenekültek a bajtól, legyőzték az ellenséget, visszakapták a halottaikat, a betegeik meggyógyultak, stb. Győztek. De hadd mondjam azt, hogy az ott csak a felsorolásnak az egyik fele. A történet egyik fele az érem egyik oldala. Mert hogy ott vannak a kudarcaink is. És előfordul az is nagyon sokszor, hogy valamiért imádkozom, akár sokáig, lehet, hogy éveken keresztül, és mégis valami ilyesmit tudok mondani, hogy annyit imádkoztam, de az Isten nem hallgatott meg ezzel kapcsolatban. Kértem a segítséget, de az Isten nem segített. Nagyon elfáradtam, csüggettem, kevés voltam hozzá, és az Isten pedig magamra hagyott a terheimmel. Mert annyira vártam a győzelmet, de nem győztem, hanem belebuktam. És van olyan, amikor az ember, a hívő ember is kutyaszorítóba kerül, amikor megtöri az élet, amikor erősebb az ellenség, amikor méltatlanul elbánnak velem, valaki visszaél a hatalmával, az erejével. Van olyan, amikor a munkahelyi konfliktus nem oldódik meg, amikor esetleg azt mondják, hogy a munkámra tovább nincsen szükség, valamikor leépítenek, valamikor egy kapcsolat nem rendeződik, hanem az egyenesen megszakad. Van olyan, hogy nem vesznek fel az egyetemre. Vagy ha föl is vesznek esetleg, nem oda, hova szerettem volna. Vagy még ha sikerül is oda bejutni, kiderül, hogy nem is ezt akartam. Nem ezt vártam tőle. Valamikor imádkoztam ugyan, lehet, hogy én is, lehet, hogy mások is imádkoztak velem is, megértem is, és nem győzöm le a betegséget. Mennyi kutya szorító is, és hányszor legyőznek bennünket. Elizeus szolgálja, reggel kimegy a ház elé, körbenéz, és elcsodálkozik. Összeszorul a szíve, és azt látja, hogy tele van az ellenséggel az összes környező hegy Dótán körül. Az ellenség rám talált, túlerőben vannak, a körbe zárult. Micsoda erődemonstráció. Ugye ott van a szegény proféta, a szegény szolga, de hát ugye ez kevés. Az ellenség erős, már jönnek és lerohannak, eltipornak. Jaj, uram, mit tegyünk? Szólal meg a szolga. És nagyon érdekes Elizeusnak a nyugalma. Semmi pánik, semmi kapkodás, lehet, hogy még bosszantja is a szolgát. Hát ennek mi baja van? Nem veszik komolyan? Nem hisz nekem, hogy tényleg itt az ellenség? És mikor Elizeus látja, hogy ott az ellenség, akkor sem esik pánikba. Akkor se kapkod. Na végre elkezd imádkozni. Na, már valami történik. De nem az ellenség imádkozik. Nem azért imádkozik, hogy pusztuljon az ellenség, hogy nyíljon meg a föld előttük, vagy szálljon le a mennyből a tűz, és emészze meg az egész hadsereget. Milyen megnyugtató lenne ezt hallani. Ugye, hát ha Izrael istene az ő istene, hát akkor, na, ilyeneket megtehetne. Elizeus mit csinál? Egyáltalán nem az ellenségért imádkozik, hanem a szolgáért imádkozik. Uram, nyisd meg a szemét, hogy lássom. És a csoda ekkor történik. Nem tűnik az ellenség, nem semmisül meg, még mindig rohannak, még mindig folyamatban van a támadás, de mégis egészen más megvilágításba kerül minden. Mert hogy a szolgának megnyílik a szeme, és észreveszi, hogy a hegyek körülöttük tel is tele vannak tüzes katonákkal, harci kocsikkal, ugye az Isten serege, az angyalok körülveszik. A Zsoltárok könyvében ezt olvassuk, hogy az Úr angyala tábort jár az Isten félők körül, megszabadítja Isten az ő népét. És az a szolga, akinek eddig összeszorult a szíve, most hirtelen azt látja, hogy az erőviszonyok megfordultak, és többen vannak, tényleg többen vannak velünk, mint ő velük. És itt van Elizeus, az Isten embere. Jaj, de jó, hogy itt van. És Elizeus most fordul az ellenség felé. Ugye, uram, vedd el a látásukat, a hadsereg megvakul, és ami ezután történik, igazából egy komédia. Nem tudom, hogy pontosan hogyan kell elképzelni. Szerintem kihullanak a fegyverek a kezükből, és kézen fogva egy ilyen, nem tudom hány száz méteres vagy kilométeres csatárláncba, Elizeus vezeti őket. Igazából nem ide akartatok jönni. Megmutatom, hova kell menni. És hát beviszi ugye a fővárosba, ahol nyilván már a saját hadsereg körbeállja őket, és megszégyenülten ott áll az ellenséges támadó hadsereg. Micsoda megaláztatás ez az ellenségnek. Aztán végül ők állnak ott kiszolgáltatva, körbezárva, megsemmisülve. Nem tudjuk ezt a történetet olvasva nem észrevenni az újszövetségi párhuzamokat. Elizeus az Istennek az embere. És azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézusnak az előképe ő az Ószövetségben. Egy nagyon, nagyon konkrét előképe. Több előképe van Jézusnak, de Elizeus az egyik legvilágosabb előképe Jézusnak az Ószövetségben. Ugye ő Izrael Istenének a képviselője, profétaként ő az, aki kijelenti az atyát, csodák történnek a keze által, És hát nagyon sok a beszédes párhuzam Jézus és Elizeus között. Elizeus az, aki az Ószövetségben ugyanazokat a típusú csodákat mind megteszi, amiket Jézus az Új Szövetségben. Olvasunk tényleg sok mindenről, történik által a gyógyulás, ételnek a megsokasítása, fizikai törvényeknek a felülírása, ugye Jézus vízen jár, Elizeusnál egy vízbe esett fejszének a feje úszik a vízen, sőt még halott is támad föl általa. Ahogy pedig a megvakult ellenséget vezeti, nem tudjuk nem belehallani a Kolossé levél második fejezetét, ahol ezt olvassuk, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Az a kifejezés, ami itt áll az eredeti görögben, diadalmaskodott rajtuk, ez azt a kifejezést takarja, egy nagyon szép kép, amikor a legyőzött ellenséget egy győzelmi parádén, diadalmi menetben vezetjük, és a saját lakosságnak megmutatjuk, hogy na, ők a legyőzöttek. Mikor a győztes hadvezér bevezeti a hadifoglyokat, na, őket győztük le. Hát ugye egészen ezt a képet látjuk itt is az Ószövetségben, hogy Elizeus viszi a legyőzött hadsereget, akik maga tehetetlenül mennek utána, de Jézus ugyanezt teszi meg az Új Szövetségben. Ugye ezt látjuk, hogy lefegyverzi az ellenséget, és nem csak azokat az embereket, akik az eszközök. Itt már nem Júdásról, meg Pilátusról, meg a főpapokról van szó. Nem ők az igazi ellenség, hanem azok az erők, akik mögöttük állnak. És azt mondja a Szentírás, hogy ezek az erők le vannak fegyverezve, meg vannak szégyenítve. A kereszten történt győzelem után ez már nem egy ütőképes hadsereg. Az ellenség nincs abban a pozícióban, hogy nekünk ártani tudjon. Na, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hát hogy nem tud nekünk ártani az ellenség, hogyha azért mégis történnek bajok. De hogyha valóban az ellenség le van fegyverezve, le van győzve, akkor az már nem veszélyes rám. Nem veszélyes az Isten népére. És ezt olvassuk az ördögről és minden seregéről, hogy az Úr Jézus Krisztus győzelme által mindez megtörténik. Akik voltak kurzión, azoknak ismerős a mondás, hogy Jézus és én abszolút többségben vagyunk. Azt most még nem tudjuk kimondani ezen a pontján az üdvtörténetnek, hogy nincs ellenség, mert valóban van ellenség, és valóban végzi is a maga pusztító munkáját, ahol csak tudja, de azt ki kell mondanunk, hogy nincsen abban a helyzetben, hogy igazán tudna ártani nekünk az ellenség. Miért? Mert az életünk az Isten kezébe van. És az, hogy az életünk ott van az Isten kezébe, ez igaz erre a földi életre is. Ez azt jelenti, hogy senki nem veheti el az életünket addig, amíg az Isten azt nem mondja, hogy na most viszlek el innen téged. De benne van a pakliban, hogy fogja egyszer ezt mondani az Isten, hogy most viszlek el téged. De ez nem akkor lesz, amikor lelőnek, nem akkor lesz, amikor felrobbantanak, hanem akkor lesz, amikor az Isten azt mondja, hogy most viszlek el téged. Lehet, hogy ez itt a földön így fog kinézni, nem tudjuk. Elképzelhető ez is. De akkor is, akkor fogok erről a földről elmenni, amikor az Isten azt mondja, most hazahívlak téged. Ez a megnyílt szemnek a látása. És amíg mehet az ellenség, addig is láncra van kötve, nem mehet akármeddig. Amíg a pusztítás zajlik, az is egy limitált. Valameddig történik, de az Isten erre is azt fogja mondani, hogy ennek is vége lesz. És tehát a földi életem is az Isten kezébe van, de ami még ennél is fontosabb, hogy hátulról nyitott ez a történet. Elkezdődött valamikor az életem, és úgy szoktunk számolni, hogy véget ér valamikor, amikor itt a földön lezárul a szemem. De ez a földi életem csak. A folytatás, az az igazi nagy történet még, az mind hátra van. Jézus azt végezte el pont a kereszten, hogy na, ez az egész az Isten kezébe kerül. Ellenség voltam, a bűneim miatt ellensége voltam az atyának, lázadtam ellene, nem kerestem, a magam dolgaival voltam elfoglalva, önző voltam, az Isten nélkül éltem, de Krisztusban mindent megbocsáttatott, mindezen ott van az ő vére, és azt mondja, hogy kibékít az atyával, most már újra az övé vagyok. Az Isten gyermekeként élem az életemet most, és ha innen majd el kell menni, akkor majd utána is. Meddig? Örökre. Nyisd meg a szemét, hogy lásson. Ezért imádkozik Elizeus. A szolga mindaddig fél, amíg csak azt látja, ami a szem előtt van. Azt gondolom, mi is addig félünk, amíg azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Ezért imádkozzunk, hogy nyissa meg az Isten a mi szemünket is. Hadd lássuk a teljes valóságot, azt a részét is, ami most el van fedezve a testi szemeink elől. Hadd lássuk azt is. És lássuk azt, hogy ki az, aki ellenünk van, és ki az, aki velünk van. És többen vannak azok, akik velünk vannak. Jézus és én abszolút többségben vagyunk. És lássuk azt, hogy mi a győzelem. A győzelem is csak a földi szemmel nézve, hát arra nincsenek garanciáink. Nem biztos, hogy mindig sikeresek leszünk, nem biztos, hogy nem fog egy betegség érni bennünket, a szeretteinket, és azt sem mondta senki, hogy nem kell elmenni erről a földről. De mégis Jézussal biztos a győzelem. Ami a test szemével vereségnek látszik, sokszor éppen az a győzelem. Gondoljunk csak a keresztre. Az ember a legnagyobb vereségnek látja, amikor valaki ott van megszégyenítve, megverve, és leteszi az életét. De mi tudjuk azt, hogy éppen akkor született a legnagyobb győzelem. A bűn az ördög a halál erejét megtörte, a bűnben halott embert megváltotta, a bűnét elvette, számomra a bocsánatot megszerezte, a lelki halálból életre keltett, az atyát velem kibékítette, az elveszett életet örökre visszaszerezte, és már a testi halál sem tud ártani. Pál apostol ezt mondja a római levélben, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Úgy gondolkodunk sokszor, hogy aki győz, az diadalmaskodik és ünnepelni fogják. Ez így lesz majd, de nem biztos, hogy a földi keretek között fogjuk ezt a diadalmat megélni. A Jelenések könyve olyan gyülekezeteknek íródott első olvasóként, akik mindüldöztetést szenvedtek, akik ismerték a bebörtönzést, ismerték az oroszlánok elévetést, akik tényleg szenvedtek, háborúságban voltak, és mégis, mikor Jézus megiratja János apostollal ezeket a bizonyos leveleket, amelyek a gyülekezeteknek szólnak, mindegyik levélbe, kivétel nélkül, az összes gyülekezetnek írt levélben ez a biztató befejezés, aki győz, annak mit fogok adni. És akkor minden gyülekezetnek valami mást mond Jézus. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, annak adok az elrejtett mannából, azt öltöztetik fehér ruhába, stb. Nagyon drága ígéretek ezek, érdemes erősíteni vele saját magunkat is, mert hogy ezek a mi ígéreteink, aki győz. Tudjuk, hogy ez a győzelem, ez nem feltétlenül az, hogy én letarolok másokat, lehet, hogy éppen engem tarolnak le, de mi a győzelem? Az, hogy Krisztusban vagyok, az Isten gyermeke vagyok, nem csak most, hanem örökre, és ezen senki nem tud változtatni, mert az Isten kezében vagyok. Amen. Válaszoljunk az igére a 88. énekkel az új énekeskönyvből, amely így kezdődik: Jézus, életem, erőm, békém.
Mit félnem, mert bennem
Jézus életem erőnk ékén, Jézus társam örömöm. Benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz.
Imádkozzunk. Nagyon hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, mert te meg tudod adni a megnyílt szemeket. És Urunk, ezért imádkozunk, hogy most itt a mi történelmi körülményeink között, a mi életünkben, akár a bennünket körülvevő konfliktusokkal kapcsolatban, akár a bennünk zúgó viharokkal kapcsolatban, mindenre ezt kérjük, hogy hadd tudjunk a te szemeddel nézni. Nyisd ki a szemünket a te dolgaidra, te rád magadra. Bocsáss meg, hogy olyan sokáig éltük az életünket úgy, hogy nem téged láttunk, hanem magunkat, meg másokat. És amikor magunkra néztünk, akkor vagy elbátortalanodtunk, vagy éppen a saját kívánságaink domináltak. Ha másokra néztünk, akkor vagy hódoltunk nekik, vagy féltünk tőlük, vagy irigykedtünk rájuk. De valahogy a te lényedre olyan sokáig vak volt a szemünk. Ezért imádkozunk most, hogy nyisd meg a szemünket, hogy lássunk. Látod a szívünket, és látod azt, hogy milyen sok aggodalommal, félelemmel van tele a szívünk, akkor is, hogyha egyébként már ismerünk téged. Bocsásd meg, hogy sokszor az ellenséget látjuk erősebbnek. És valóban tényleg mindent elkövet az ördög, hogy elvegye az örömünket, hogy vagy féljünk tőle, vagy az odadobott apró pénzzel vacakoljunk, ami tőle jön a te kincseid helyett. Urunk, mi most téged akarunk látni, és ezért imádkozunk, hogy ott azok között, a körülmények között, ahol mi élünk, hadd lássuk meg, hogy te hogyan vagy jelen. Hogy mit jelentenek azok a nehézségek, terhek, amik bennünket körülvesznek a te kezedben. Hogy te hogyan akarod megmutatni a magad erejét ezek között, a terhek között. Urunk, imádkozunk azért, hogy ha lehet, akkor hadd múljanak el az igazán fájdalmas terhek. Imádkozunk a betegeknek gyógyulásért, a háborúságban levőknek békességért, az életveszélyben levőknek szabadulásért, az éhezőknek megkönnyebbülésért, élelemért, testi szükségleteik betöltéséért. Imádkozunk mindezért, Urunk, és hiszük, hogy neked van hatalmad mindezt megcselekedni. De imádkozunk azért is, Urunk, hogyha nem ilyen módon akarsz győzelmet adni, akkor is hadd lássunk téged győztesnek, és magunkat is győztes népnek. Mert tudjuk azt, hogy a szenvedéseken keresztül is, hogyha te arra vezetsz bennünket, akkor is tiéd a győzelem. És hogyha itt a Földön nem látunk semmit ennek a győzelemnek a dicsőségéből, akkor is tőled van mindennek az öröme, az ereje, a dicsősége. És hogy valamikor leplezetlen szemmel fogjuk majd ezt csodálni. Urunk, most ezt még nem látjuk, de szeretnénk a hit szemével nézni erre a jövőre is, és a jelen küszködéseire. Nyisd meg a szemünket, hadd lássunk, és dicsőjtünk ezért, hogy veled abszolút többségben vagyunk. Kérünk most tényleg a háborúságban levőkért, hogy könyörülj rajtuk, imádkozunk azokért, akik gyászban vannak, vagy nekik vigasztalást. Imádkozunk a betegeknek gyógyulásért, és azért, hogy tudják hordozni a betegséget. És köszönjük, hogy egyen-egyenként te számon tartasz bennünket. Ismered a mi életünket, ismered a terheinket. Legyen ezért tiéd a dicsőség. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünknek a záró éneke, az új énekeskönyv 51-es számú éneke legyen, amely így kezdődik, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ezt az éneket fennállva énekeljük, és majd így kérjük az áldást a végén.
Teljes hittel jár.
még az áldás vétele előtt, nemzeti ünnepünk közelettével még ugyancsak fennállva énekeljük el nemzeti imádságunkat is, a himnuszt. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További szép vasárnapot kívánunk mindenkinek, áldás, békesség. Amen.